Kedves Gyilek, ez az utóbbi hónapokban a saját személyes érdeklődésem a jelenések könyve iránt nagyon megnőtt, és elkezdtem olvasni komolyabban és behatóbban, mint korábban ezt a könyvet, és találtam egy nagyon jó segédanyagot. Nem tudom, mennyire ismeritek ezt a könyvet, a jelenések könyvének az írásmagyarázata, melyik egy olyan idézetgyűjtemény, amely kizárólag Ellen White-tól tartalmaz idézeteket, viszont tőle áll az összeset, amit erről a könyvről bármikor is leírt, és szépen versenként vannak ezek rendezve, és így nagyon hasznos ahhoz, hogyha valamilyen fejezettel küzdünk, és nyilván először az igével küzdünk, és aztán próbáljuk megérteni, és aztán utána pedig elő tudjuk venni ezeket az idézeteket, és nagyon jól segítenek abban, hogy a gondolataink jó irányba fejlődjenek és haladjanak. És én magam is azt vettem észre, hogy ez a könyv egy számomra nagyon sok új szempontot és távlatot nyitott jelenések könyvében, mert én korábban jelenések könyvére elsősorban úgy tekintettem, mint egy történelmi íratra, tehát amelyik elmondja azt, hogy mi volt, mi lesz, stb., tehát ilyen szép vonulatokban. És ez a könyv pedig egy teljesen más nézőpontot ad. Az ebben található idézetek, ez pedig arról szól, hogy Krisztus hogy jelenik meg a világtörténelemben, hogy jelenik meg, mint az emberiség megváltója, hogyan viszi végbe az Isten akaratát, és ezernyi módon állítja középpontba Krisztust és a lelkiséget. És ebből a nézőpontból kezdtem el én is olvasni ezek után jelenések könyvét, és szeretnék több gondolatot megosztani veletek ezzel kapcsolatban, és jelenések könyvének rögtön a közepébe is vágnánk, mégpedig jelenések könyve 12. fejezete lesz a mostani délelőtti ígett tanulmányunknak a témája. Arra kérlek benneteket, hogy nyissuk fel jelenések könyvét a 12. fejezetnél, és ezzel a fejezettel foglalkozzunk. Ugye ez a Biblia utolsó nagy vázlatproféciájának a legeleje, és egy hatalmas látomássorozatnak a nyitánya ez, és fantasztikus távlatokat nyit előttünk a gondolkodásunkban, hogy hogy nézzünk a világra, mi is zajlott itt az utóbbi évszázadokban, évezredekben, milyen küzdelemben vagyunk bent most is, és hol van Krisztus? Hol van Krisztus jelenleg? És aztán, hogy folytatnánk, ahogyan ma ezt nem fogjuk tudni megtenni délelőtt, de ha folytatnánk jelenések könyvét, akkor gyönyörűen kibontja a további témákat is, hiszen ez csak a nyitánya, utána még van 10 fejezet ebből a vázlat proféciából. Nézzük először is az első 5 verset jelenések könyve 12. fejezetéből, itt ezt olvassuk. És láthatott nagy jel az égben egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láttatott más jel is az égben, és íme volt egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És a farka után vonszolta az ég csillagainak harmad részét, és a földre vetette azokat, és állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. Most csak inkább idáig olvastam a 4. versig. Nézzük, hogy is kezdődik ez a látomás. Azt mondja, hogy láttatott nagy jel az égben. Ugye egy nagy jelről van szó, tehát a Bibliában nagyon sok jelről, csodáról olvasunk, itt egy nagy jelről találhatunk egy tanúságtételt. Itt a görög szöveget is sokszor érdemes elővenni, itt a mega szó áll, amit azért használunk mi is a magyar nyelvünkben is. Ugye, ami tényleg a mega, arra azt mondjuk, hogy az már nagyon nagy. Tehát itt is ez a görög mega szó van, tehát nem csak olyan kicsit nagyobb, mint a többi, hanem ez valami rendkívüli jelentőségű. Egy hatalmas jelentőségű esemény az, amiről itt szó van, sőt nem csak esemény, hanem arról olvashatunk, hogy jel. És a jel pedig azt jelenti a Biblia szóhasználatában, hogy önmagán túlmutató ismertető jel, tehát nem csak az az érdekes, ami itt megjelenik, hanem ez valamire utal, van ennek egy átvitt értelmű jelentősége. És azt mondja, hogy mindez, ez a nagy jel, ez tehát megláttatott, tehát láthatóvá tétetett az apostol számára, és pedig az égbolton látta ezt a jelet. És azt látta, hogy van egy asszony, akinek a fején volt egy korona. Ugye van egy asszony, akinek a fején volt korona, ugye nagyon egyszerű a magyarázatunk ezzel kapcsolatban, hiszen a Bibliát olvasó emberekkel vagyunk most itt együtt, tehát nem kell túlbonyolítani a kérdést, hogy itt nyilván az egyházról van szó, Isten egyházáról. Tudjuk, hogy ez ezt jelenti, nem is keresnénk itt igéket, mert azt gondolom, hogy most erre nincsen szükség. És a korona szó mögött pedig, ugye a Bibliában kétfajta szó is van az eredeti szövegben, ami a koronára utal. Az egyik az a győzelem, a másik pedig az uralkodás. Tehát az egyik a babérkoszorú, a másik meg az ilyen Szent Istváni korona. Tehát az egyik az uralkodás, másik a győzelem. Itt a győzelemről van szó. Győzelmi korona van, babérkoszorú van az asszonyom. Azt látjuk tehát, hogy ez az asszony, ez az egyház a napba volt felöltözve. A nap pedig ugye a Bibliában Krisztusnak a jelképe, tehát azzal az egyházzal találkozunk, aki Krisztus dicsőségébe öltözve világít. Krisztus dicsőségébe öltözve világít. Milyen ruha van az asszonyon? Fehér? Nem tudjuk. Nap. Krisztus átvilágít rajta. Az, hogy ez az asszony, ez pontosabban ez tulajdonképpen milyen, nem is látjuk, Krisztus világít rajta keresztül. Krisztus. Napba van öltözve. Istennek az egyháza olyan, amiből Krisztus világít. Nem az emberek az érdekesek, akik abban vannak, hanem Krisztus, aki rajta keresztül megjelenik. Krisztus az, aki rajta keresztül bemutatja magát az embereknek. Az egyház tehát így világít, és azt olvassuk, hogy Istennek az egyháza, aki a napba volt felöltözve, a lábai alatt volt a hold. Ugye a hold pedig egy olyan égitest, amelynek önmagában, mint tudjuk, nincsen fénye, hanem amikor világít, akkor egy dolog miatt világít, amiatt, hogy a nap rásüt. És ugye itt ez az egész látomás sorozat, ez a nagy jel, ez arról szól, ahogyan Isten elindítja a kereszténységet, és bemutatja a kereszténységnek a történelmi történetét. És elmondja azt, hogy a kereszténységnek a középpontjában Krisztus van, ő az, aki onnét világít, és a kereszténység viszont nem a semmiből jön elő, hanem valamin alapul. Alapul egy ószövetségi szertartásrendszeren, amely önmagában nem tudja megoldani az embernek az életét, ahogyan a hold sem tud önmagában világítani, hanem visszatükrözi. Ez egy árnyék szolgálat, amire épít. Tehát itt, amikor arról van szó, hogy a napba öltözött asszony lábai alatt ott van a hold, az azt jelenti, hogy igen, az Ószövetségből indul ki az egész. Tehát nem csak egyszerűen ugye semmiből egyszer csak termett egy kereszténység, és vagy éppensége az Ószövetségnek ennek hátat fordítana, hanem amiről az Ószövetség szólt, amit az Ószövetség csak visszatükrözött, az most megjelenik a maga valóságában, és Krisztus az egyházán keresztül tündökölve kívánja magát bemutatni már a továbbiakban az embereknek a világtörténelemben. És azt olvassuk, hogy az ő fejében 12 csillagból álló korona van. Ugye ezt az egyházat pedig, ahogyan 12 törzs volt korábban az Ószövetség idején, az apostolokból is 12 volt. Ugye Jelenések könyvének a legelejéből, talán emlékszünk az első vázlatproféciára, ahol Jézus megjelenik, mint olyan valaki, aki jár a gyertyatartók között, és ott a kezében voltak ugye a csillagok. Ugye emlékszünk, hogy ott a csillagot mivel azonosítja Jelenések könyvének a legelső proféciája? Gyülekezetek vezető, így van. Tehát az apostolokról van itt szó, akiket Isten megbízott mindig is az egyházának a vezetésével, apostoli szolgálattal, és arról van szó, hogy Isten tehát így gondolkodik arról, hogy hogyan lesz a továbbiakban az ő művének az előrevitele a kereszténység megszületésével. És aztán ez az egyház, ez ugye terhes volt, és akart szülni, és most egy kicsit ugye visszaugrunk időben a kereszténység megszületéséhez képest, hiszen itt ugye majd jön egy fiú gyermek, aki nyilvánvalóan Jézus Krisztusra utal, tehát hogy terhes volt, tehát hogy az Ószövetségi Egyház az küzdött azzal, hogy Jézus megjelenik. Ugye évszázadokon keresztül küzdött ezzel a problémával, hogy most bálványimádás vagy istenimádás, aztán amikor a bálványimádás megszűnt a babiloni fogság tanúsága nyomán, akkor pedig jött a törvényimádás vagy istenimádásnak a kérdése, és aztán ugye az Ószövetségi Egyház belezuhant abba a zsákutcába, hogy a törvényt, az igazságot tették meg az első helyre, és Krisztus pedig háttérbe szorult. És itt nagyon, nagyon nagy teher volt ezen az egyházon, és akart szülni, kiáltott, kínlódott a szülésben is. És láttatott más jel is az égben, olvassuk a harmadik versben, és íme volt egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje volt és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. Ez egy nagyon ismert jelkép az Ószövetségből, van is egy csillagunk itt, látjuk a harmadik versnél a Károli fordításban, hogy Dániel könyve 7. fejezetéből van egy idézet, ahol egyértelmű a beazonosítás, hogy itt bizony az Istennel szemben lázadó hatalomról van szó, tehát a sátáni hatalmakról van szó, és ő volt az, aki az ég csillagainak a harmad részét is a farka után vonszolta, tehát itt utalás van a mennyei lázadásra, hogy a mennyben az angyaloknak az egyharmadát tudta maga mellé állítani véglegesen az ördög, és ugye nagyon érzékletes ez a kifejezés, hogy ugye ott van egy ilyen sárkány, mint egy ilyen dinoszaurusz-szerű lény, és akkor az ott vonja a farkába, kapaszkodnak ezek az angyalok, és úgy vonszolja őket maga után, és így jött ki a mennyből, és aztán a földre vetette azokat, és ugye egy idő után már az ördögnek nem volt helye a mennyben, tehát Isten kizárta őt és az angyalait a mennyből, mert ilyen lázadásra nem lehetnek már jelen. És aztán ez a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy amikor szül annak fiát megegye, tehát az volt a célja, hogy amikor Jézus megszületik a földre, akkor őt az első pillanattól kezdve elpusztítsa. Ugye ez megjelenik, ugye a gyermekgyilkosságtól kezdve folyamatosan Jézus életében, egészen addig, amíg ténylegesen a megölése meg nem történik, ami viszont már visszacsap sátánra, mert a mi megváltásunkat is jelzi ez egyúttal. És aztán az 5. versben szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltett minden népet, és ragadtatott annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Tehát megszületett Jézus, és az a Jézus, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet. Ugye ez vasvesszővel való legeltetés talán szintén ismerős jelkép a Bibliában, a 2. Zsoltárból talán ismerős lehet, mert onnét ered ez a jelkép, de a Jelenések könyve korábban is erről említést tesz a 2. fejezetben, és aztán később a 19-ben is. És ennek az az értelme, hogy ahogyan ugye a jelkép és innét indul Zsoltárok könyvén, tehát a 2. Zsoltárból, hogy ahogyan egy vasvesszővel a cserepeket, a vasvessző tulajdonosa vagy birtokosa, ugye bármikor porrá tudja zúzni, ugyanúgy uralkodik Isten a földi történelem fölött. Tehát az, amit mi itt látunk, hogy itt melyik hatalom, hogy küzd Magyarországon, jobb oldal, bal oldal, mit csinál, ki, hogy maragszik a hatalom és a pénz fölött, és az uniós források fölött, stb. És aztán ilyen hatalmas küzdelem van, és úgy próbálnak ugye emberek millióit ebbe maguk után vonszolni. És Isten meg azt mondja, hogy ez a küzdelem, ami itt zajlik, és amiben az emberek olyan megfeszített erővel részt vesznek, hogy ez Isten számára olyan, mint amikor egy vasvesszővel úgy szét lehet zúzni pillanatok alatt egy cserépet. Én Isten számára ezek ilyen dolgok. Mi is így tekintsünk erre. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az Isten máshogy néz erre. Istennek uralma, hatalma van, és amikor ő akarja, ezt ő érvényesíteni fogja. Ő a történelemnek az ura. És Sátán tehát meg akarta ölni Jézust a születésétől fogva, azt a Jézust, akinek pedig ilyen hatalma van azok fölött a hatalmak fölött, amelyek pedig itt a földön gyakorlatilag sátánnak az uralmát érvényesíti. Hiszen az, amikor korábban olvastuk, hogy van a vörös sárkány, akinek 7 feje volt és 10 szarva, ugye a szarv az a hatalomnak a jelképe a Szentírásban, tehát a földi hatalmak azok jellemző módon sátáni ihletésűek, és ezeken keresztül az ördög tudja a hatalmát érvényesíteni. És nézzük, hogy zajlik a történelem, mert itt az 5. versben azt olvassuk, hogy ez a fiú magzat, ez tehát ragadtatott Istenhez és az ő királyi székéhez, tehát Jézus fölment a mennybe. Tehát miután itt meghalt, azután a mennybe került. És mi történik ezután a földön? És itt azt olvassuk a 6. versben. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Elfutott a pusztába, a puszta az nem más, mint lakatlan egyedülálló hely. Tehát Isten egyházának nagyon rövidesen menekülnie kellett. Tehát olyan korszakok következtek ezután, nem az, hogy Krisztus eljött hamar. Ugye olvassuk az apostoli levelekből is, hogy az őskeresztény gyülekezeteknek ez volt a vágya. Hogy Krisztus eljön hamar. És aztán ehhez képest ugye már eltelt 2000 év, és azt gondolták, hogy talán még az ő életükben, talán már az első generáció életében, amikor Jézus meghalt, hogy akkor ez megtörténik. Ezzel szemben Jelenések könyve egy olyan proféciát mond, hogy azt mondja, hogy nem, ez még nem most lesz, először még nagyon sok mindennek meg kell történnie. Ugye Pál apostol is írt erről proféciákat, hogy még először az Isten egyházán belül egy másik hatalom át fogja venni az uralmat, és majd ezen történelmi folyamatok után bontakozik ki igazából Istennek a műve ebben a földi világban, úgy globálisan, és akkor fog majd az megtörténni, hogy Isten minden emberhez az üzenetét eljuttatja, minden embert választás elé állít, és amikor ez megtörténik, akkor lesz majd Krisztus második eljövetele. És itt pedig tehát arról a történelmi korszakról van szó, amikor az Isten egyházának menekülnie kellett olyan helyekre, ahol nem érhették őt el a földi hatalmak. És ott táplálták, tehát ott az Isten gyarapította, lelkileg erősítette ezeket az embereket, és ott voltak 1260 napig, vagy a Bibliának a profétai nap év elv számítása szerint 1260 évig. Dániel könyvében fordul elő először ez a dátum. Dániel könyve 7. fejezetének a 23. 25. verseiben van erről szó, és kiválóan azonosítani lehet ezt az időpontot is, majd mindjárt egy részére erre ki is fogok térni, amikor 500 időszámításunk szerint 538-tól 1798-ig gyakorlatilag a középkori Róma tartja uralma alatt egész Európát, és amely akkoriban ugye a világnak a közepe volt. Dániel könyve 7. fejezetében arról olvashatunk, hogy itt ebben az 1260 évben egy kis szarvnak a hatalma érvényesült, tehát emlékszünk ugye erre a proféciára, amikor is arról van szó, hogy az ókori Róma után ugye 10 utódállam keletkezik, amit 10 szarvval jelképez a Szentírás. Ugye itt Jelenések könyve 12. fejezete 3. versében van is erre utalás, ugye a hétfejű és 10 szarvú fenevadnál. És ez a kis szarv, ami egy kis kicsiny hatalomnak tűnik, de úgy jut uralomra, hogy 3 másik szarvat lök ki maga előtt. Ugye emlékszünk erre a jelképre Dániel könyve 7. fejezetében. Tehát 3 utódállamot győz le ahhoz, hogy aztán az uralmát érvényesíteni tudja, és azt olvassuk, hogy aztán ez a kis szarv, ez tulajdonképpen betölti az egész földet, és az egész földön érvényesíti a hatalmát. És ez a 3 kis szarv, amelyet kilök maga elől, ezek a herulok, vandálok és osztrogótok voltak, tehát 3 úgynevezett ariánus nép, akik a korabeli nagy egyháznak, a katolikus egyháznak voltak a vetétársai, de őket viszont vallási türelem jellemezte, és ugyanakkor több hamis tanítás is egyébként volt az ariánusok között. A herulok voltak azok, akik Rómát leigázták, talán emlékszünk is arra az emberre, aki pogányként ült először, és hát ilyen népvándorláskori népként ült először Róma trónjára, Odoaker, ugye Róma bukását az ő trónra lépésétől számítjuk, ugye 476-tól, és őt aztán legyőzte a kelet-római birodalom, egy ideig ott voltak a herulok Róma élén, de aztán a kelet-római birodalom szövetkezett egy másik ariánus fejedelemséggel, az osztrogótokkal, és aztán megölték Odoakert, és a herulokat gyakorlatilag eltüntették a történelem színpadáról. A másik ariánus fejedelemség a vandálok voltak, ugye nem véletlenül használjuk mi is manapság a vandál kifejezést, amikor valami szörnyű dolog, rongálás történik, hát ez egy ilyen nép volt. Ugye ők Észak-Afrikát uralták, és aztán a kelet-római birodalom az pedig kiirtotta ezt a népet is. Tehát ez is, tehát először eltűntek a herulok, aztán a vandálokat is legyőzték. Ugye képzeljük el azt a hatalmat, ami még a vandáloknál is kegyetlenebb, tehát hogy azokat is kiírtja. Majd pedig az utolsó ariánus fejedelemség az osztrogótok után ellen fordultak, és az osztrogótokkal elég komoly küzdelem zajlott, és az osztrogótok egészen odáig vitték előre a küzdelmet, hogy időszámításuk szerint 537-ben elkezdték ostromolni már Rómát, és egy év múlva pedig a kelet-római csapatok azok felszabadították a várost, és így érvényre tudták juttatni azt a jogszabályt, amelyet Justinianus még 533-ban kiadott, csak éppen nem lehetett érvényesíteni, aminek az volt a lényege, hogy az egyház feje Róma püspöke. 538-tól érvényes ez a rendelet, 5 évvel korábban már kiadták, de 538-tól tudták érvényre juttatni. Időszámításunk szerint 538-tól létezik tehát ez a rendszer. És ennek a rendszernek a lejárta, hogyha 538-hoz hozzáadjuk az 1260-at, ugye eljutunk 1798-ig, amikor is a francia forradalom idején a francia csapatok ugyebár behatoltak Rómába, sőt Vatikánba is, és a római pápát fogságba vetették, és úgy tűnt, hogy a pápaság az gyakorlatilag a továbbiakban meg fog szűnni. És viszont zajlik a középkor, és a középkorra vonatkozóan, az 1260 évre vonatkozóan Máté evangéliumában egy nagyon szép ígéretet olvashatunk, a 24. fejezetnek a 22. verse így hangzik. Tehát Máté evangéliuma a nagy apokaliptikus beszédben a következőket mondja, tehát a 24. fejezet 22. versében, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Isten azt mondja, hogy igen, 1260 évet ígértem, de azért ez egy kicsit rövidebb lesz valójában. Történelem akkor zárta le 1260 év után, de már évtizedekkel korábban a tényleges üldözések, keresztény üldözések megszűntek Európában, már nem égtek mágiák, vagy csak nagyon kevés, és gyakorlatilag kezdtek megjelenni azok az eszmék, azok a gondolatok, amelyek aztán végül a francia forradalomban sajnos, mint ateizmusban csúcsosodtak ki, mert az ördög ugye mindig túlviszi a dolgokat, hogy ne az egyensúlyi gondolatok érvényesüljenek. De minden esetre Isten gondoskodott arról, hogy azért a népe számára egy kicsit kedvezze. Három jel volt, ami erre utalt, és Márk evangéliumához lapozzunk a 13. fejezet 24. verséhez. Márk evangélium a 13. fejezetének a 24. verse következőket írja le, ugyancsak Jézus apokaliptikus beszédében. Itt azt olvassuk, hogy azokban a napokban, azután a nyomorúság után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik. Aztán tovább így, hogy az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. Tehát olvassuk a nap elsötétedését, a hold elsötétedését, a csillaghullást, és az egekben levő hatalmasságok megrendülése, ugye ez egy kicsit furcsa fogalom, ez a földrengés jelenti gyakorlatban. Joel könyve 3. fejezetének a 15. verse is ennek kapcsán eszünkbe juthat, és ha már eszünkbe jut, akkor lapozzuk is fel. Joel könyve 3. fejezetének a 15. versében azt olvassuk, ugye innét van ez a profécia, hogy a nap és a hold elsötétednek, a csillagok bevonják a fényüket. Ugyanerről az időszakról szól. Nézzük, mik is történtek ekkoriban. 1755-ben, tehát több mint 40 évvel az 1260 éves időszak előtt, november 1-én volt a nagy lisszaboni földrengés. Ez volt az a nagy földrengés, amely először döntött romba egy európai várost, ahol nagyon sok ember, több ezer ember meghalt, és Lisszabon akkoriban Európának egy nagyon fontos városa, kikötővárosa volt, és ez megrázta egész Európát. Megrázta egész Európát, és úgy gondolták az emberek, hogy itt valami dolog készül, tehát itt valami istenítélet készül. És ez egy jel, az is volt. 1755. Aztán a következő jel, még mindig az 1798-as időszak előtt vagyunk, amikor 1780-ban, május 19-én a nap elsötétedett egy teljes napra, és nem lehetett látni semmit. Máig sem tudjuk ennek az okát, de a korabeli újságok ezt feljegyezték, és éjszaka is a hold nem világított. Volt egy ilyen sötét napja az emberi történelemnek, ugye akkor még nem voltak olyan vizsgálatok, tudományos mérések, hogy ennek a konkrét megvalósulási okát ki lehetett volna deríteni, de tény, hogy ez megtörtént. És itt is az emberek világszerte, és különösen Észak-Amerikában, ahol ez a legerőteljesebben megnyilvánult, ezt is olyan jelnek tulajdonították, hogy itt valami közeleg. És valóban közeleg egy időszaknak a lezárulása. És aztán már le is zárul ez az időszak 1798-ban, ami után 1832-ben, tehát mintegy 35 évvel később, november 12-én történik meg a harmadik jel, a csillaghullás, ami nem egy egyszerű augusztusi meteorrajzás, amiket azért megfigyelhetünk az égbolton, hanem olyan mértékű meteorrajba került a Föld, hogy ilyenre még nem volt példa, és 32. november 12-én Európából látszott hatalmas módon ez a csillaghullás, majd egy évvel később, érdekes módon pontosan ugyanezen a napon, az Egyesült Államokban lehetett látni hatalmas meteorrajokat, és erről is szintén nagyon komoly feljegyzések vannak, hogy megtörtént a harmadik jel is. Ugye a harmadik jel az már az 1260 éves profécia után teljesedett be, abban az időben, amikor Isten népe felszabadul, és Isten kezd új dimenziókat nyitni, kezd új perspektívákat nyitni, és az emberek figyelmét odairányítja arra, hogy vigyázzatok, az emberi történelemnek egy nagyon fontos korszakában vagyunk. Oda kell figyelni, hogy mit mondanak a proféciák. Oda kell figyelni, mert Istennek a Isten és Sátán közötti küzdelem egy másik fázisba, egy másik fokozatba lép, és látnunk kell, hogy mi történik. És aztán lapozzunk vissza a Jelenések könyve 12. fejezetéhez, mert itt azt olvassuk, ugye a 7. versben, hogy lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. Lett egy nagy viaskodás, vagy ahogyan mi is ismerjük ugye egy könyv címéből a pontosabb fordítását, ennek lett egy nagy küzdelem. Egy nagy küzdelem indult el. Egy nagy harc, egy nagy háború. És ez a háború először az égben, a mennyben zajlott, amikor is Mihály, vagy ugye Jézus maga, és az ő angyalai viaskodtak sárkánnyal, tehát a sátánnal, és az ő angyalaival. Először az égben lett egy hatalmas megosztottság, egy olyan megosztottság, aminek az volt a tétje, hogy a törvény az vajon a szabadság korlátozása, amit Sátán állított, vagy pedig Isten a szeretet törvényét osztotta meg a teremtményeivel. Ezékiel könyve 28. fejezetét most nem keressük ki, de itt van nagyon szépen leírva az, hogy az ördögi hatalomnak milyen jellegzetességei vannak. És itt azt látjuk, hogy ez az ördögi hatalom, ez bölcsességgel és értelemmel szerzi magának a hatalmat. Tehát figyeljük meg, nem butaság, nem bölcsesség, értelem. Logika, világos gondolkodás. Ez az, ami az ördögnek a munkájának a lényegi része, ne lehessen megfogni. Bölcsességgel, értelemmel szerez magának gazdagságot. És Sátán pedig, azt olvassuk Ezékiel könyve 28. fejezetében, az ellenségeskedés lelkületét terjeszti az angyalok között. Sátán hatalmas erejű, de mi csak azért győzhetünk felette, csak azért van reménységünk, mert nála erősebb az, akiben mi bízunk. Sátán megnyerte az angyaloknak egy részének a szívét, majd pedig miután ezt megtette, azután Isten elé járult, és azt mondta, hogy az angyalok azt szeretnék, hogy ő vegye át az uralmat itt Krisztus helyett. És kialakult a nagy küzdelem Jézus és Sátán között, mert Sátán Jézusnak a helyét szerette volna megszerezni. és elindul a nagy küzdelem. Figyeljük meg, hogy Jézus milyen eszközöket vet ebbe be. Emlékszünk arra, amikor Sátán és Jézus Mózes teste között vitatkoznak, és ott mit mondott Jézus? Nem mert rá, ugye, mit mondani? Káromlóit. Miért nem? Hát ha valaki, hát ő mondhatna, nem? Nem. Torgáljon meg tégedet az Úr. Torgáljon meg tégedet az Úr. Aki? Magáival fogadja Jeruzsálemet. Jeruzsálem Isten népe. Torgáljon meg tégedet az Úr. Torgáljon meg tégedet az Úr. Majd az Isten fogja ezt megoldani. És feltámasztotta Mózes. Nem vitatkozott vele. Nem vitatkozott vele. Nem kezdett belemenni abba, hogy most mi volt ott a mennybe, hogy volt. Torgáljon meg tégedet az Úr. És ő tette a maga dolgát, és Mózest feltámasztotta. És nézzük, hogy a 8. versben hogy folytatódik a történet, most visszatehát a mennybe. De nem vehettek diadalmat, mármint Sátán és az angyalai, és az ő helyük sem találtatott többé a mennybe. Kiűzték őket a mennyből, nem voltak oda már méltóak. 9. vers. És vettetett a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ővele levettettek. Ezután Sátánnak már egyetlen egy pontja volt, ahol uralmat tudott érvényesíteni, az új teremtési helyszínen, a földön. És itt szeretné a továbbiakban megszerezni azt a tiszteletet, amit a mennyben szeretett volna eredetileg, de onnan megkizárták, tehát oda nem meheted vissza. És ebben a földi világban akarja a Sátán a maga uralmát érvényesíteni, ehhez keres embereket, intézményeket, és akkor, amikor pedig Jézus látja, hogy a földön élő embereknek a sorsa ebben az értelemben reménytelen, mert egy emberekénél erősebb hatalom az, amelyik itt működik, akkor Jézus könyörületességre indul, és elhatározza az ember megváltását. Figyeljük meg, hogy a Sátánnak mi a megközelítése, mi a módszere. A 9. vers szerint azt olvassuk, hogy ő az egész föld kerekségét elhiteti. Hitetés. Ez a sátáni módszer. Hitetés. A sátáni módszernek az a lényege, hogy kétségeket támaszt, bizalmatlanságot szít, nyomorúságba vezeti az embert, és hitetlenség lesz úrrá az emberen, és nem találja az Istent, és elködösíti az ember számára a valóságot. Sátánnak ez a módszere. Ez a küzdelem, amely korábban a mennyben volt, most jelenleg a földön zajlik, tehát nem máshol, nem más földi világokban, nem a mennyben, itt nálunk a földön zajlik a nagy küzdelem Krisztus és a Sátán között. És a Sátán célja az, hogy függetlenek legyünk Istentől, hogy minél több ilyen embert szerezzen magának, akik ezt szeretnék, és hogy az emberek önmagukban bízzanak. És ezzel ellentétben az Isten megoldása az engedelmesség, Krisztus áldozatának a megértése, szemlélése, és Isten szeretetének az elfogadása, és az Istennel való közösségnek, lelki közösségnek a stabil átélése. Sátánnak minden érve azt mondja, hogy lehetetlenség az Istennek engedelmeskedni. Eltereli a figyelmünket részegség, dobzódás és az élet gondjai miatt. Ne vele foglalkozzunk, annyi sok minden van, ami leköti a figyelmünket, legyen az akár sok munka, legyen sok teendő, legyen sok kihívás az életben, vagy éppen az életnek az élvezete, hogyha arról van szó. És azt akarja velünk a Sátán elhitetni, és figyeljük meg, hogy az életünkben ez milyen módon érvényesül, hogy azok a körülmények, azok a viszonyok, amelyek között élünk, azok erősebbek Krisztusnál, és ezek sokkal markánsabban határozzák meg a lelki helyzetünket és lelki állapotunkat, mint Krisztus áldozata. Ez az, amit az ördög el akar hitetni velünk. Ugye az a helyzet, amiben te élsz, az a családi helyzet, azok a munkahelyi körülmények, azok a viszonyok, amikben a gyülekezet van, sorolhatnánk az egyéb dolgokat. Ezek mind-mind erősebbek annál, mint Krisztus áldozata, és téged, a te lelki állapotodat, az indulataidat, a viszonyulásodat, az adott helyzetekben való cselekvésedet és az emberekről való gondolkodásodat, Ezek sokkal erőteljesebben határozzák meg, mint Krisztusnak az áldozata, ami benned pedig szeretetet gerjeszt. És az ördög azzal akar bennünket elhitetni, hogy a földi folyamatok sokkal erősebbek, mint Krisztus áldozata. És ezek a viszonyok sokkal jobban rányomják a bélyegét a lelkünkre, mint Krisztusnak a halála. És bizony, vannak olyan emberek, akik a gyakorlatban, a szóval nem is, de a gyakorlatban Sátán tanításait hirdetik, mert nem ismeri Krisztus szeretetét, nem ismeri Krisztus hatalmát az emberi szíven, és a saját megkötözöttségüket az emberek valójában Isten gyengeségeként mutatják meg, és másokat vádolnak saját kudarcaikért. Senki sem mehet be a mennybe, aki bűnt tűr meg az életében, és aki nem adja át magát Krisztusnak. Ugye ez nagyon világos dolog. Ugye, aki bűnt tűr meg az életében, és az életét nem adja át Krisztusnak, az nem mehet a mennybe. 10. versben ezt olvassuk. És hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondotta. Most lett meg az üdvösség és az erő és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Sátánnak mi a célja? Sátánnak a célja tehát a vádaskodás. A gyanakvást, a bizalmatlanságot kívánja normálvá tenni, és mindezt úgy, hogy ez tűnjön a helyes magatartásnak. Bűnbe visz bennünket, majd vádol, hogy olyanok vagyunk, mint amilyenekkel éltet bennünket. Sátán azt szeretné, hogy mi csüggettek legyünk, hogy ne higgyük el, hogy Istennek van hatalma a szívünkön, ne higgyük el, hogy lehetséges Krisztus áldozatának a megragadása, ne higgyük el, hogy komolyan lehet venni azt, hogy ő élt, meghalt érettünk, és itt van az életünkben. Sátán azt szeretné, hogy mi bizonytalanok legyünk, hogy de jó lenne, ha érzéssel éljük le az életünket. Ez Sátánnak a hitetése. Isten reménységet ad, Sátán reménytelenségbe taszít. Ez az a reménytelenség, amit sokan úgy fogalmaznak meg, hogy nagyon utálom azt, hogy mindig igazam van. Ismerjük ezt a mondatot? Hogy vannak, akik előre megmondják, hogy ebből ez lesz, és aztán azt mondják, jaj, de utálom, már megint igazam van. Ugye ezt úgy is mondják, akiknek ez a szakmájuk, hogy ez a reális depresszió, tehát amikor valaki nem olyan beteges depresszió, hanem úgy látja azt, hogy ezekben az életben, ebben a földi világban hogy zajlanak a folyamatok, és hogy azok általában erre mennek ki. Így van, mert nem Isten uralja azt a helyzetet. És viszont az az ember, aki hittel fordul Istenhez, az nem a reális depresszióban gondolkodik, hanem Isten hatalmában. Nem abban a megközelítésben, hogy itt az ördög erősebb, mint az ember, mert valóban a reális depressziónak ez a lényeg. Az ördög erősebb, mint az ember. Így van, teljesen igaz. És az ördögnél pedig erősebb az Isten, ez viszont már csak egy hívő ember tudja gondolni. Aki hisz abban, hogy Istennek e fölött hatalma van, és hisz abban, hogy az Isten utat mutat, hisz abban, hogy az Isten bennünket, embereket úrrá tud tenni ezeken a helyzeteken, és hogy az Isten képesít bennünket olyan dologra, amelyek erősebbek lesznek, mint az ördög. Krisztus szeretete az tökéletes, és minden bűnre van bocsánat ő benne. Azt olvassuk János evangélium a 12. fejezetében Jézusról, hogy én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok, mondja Jézus. Hogy ő mindent magához vonz. Hogyha számunkra Krisztus felemeltetik erről a földről, hogyha ő számunkra megváltóvá válik, akkor ő magához vonz bennünket. Akkor nem ebben a földi viszonyokban képzeljük el az életünket és a hitünket, meg a saját mindennapi gyakorlatunkat, hanem Krisztushoz vonzunk, és ez nem azt jelenti, hogy vonzódunk hozzá egy ilyen plátói szerelemként, hanem azt jelenti, hogy az övéi vagyunk. És ő befolyásolja az életünket, és ő az, akivel a legszorosabb közösségünk van a világ mindenségben létező személyek közül, és ő az, aki az életünknek az ura. Sátán célja az, hogy elhanyagoljuk az igeolvasást, Sátán célja az, hogy elhanyagoljuk az imádságot, a bűneinkkel foglalkozzunk, a kilátástalansággal foglalkozzunk, a reménytelenséggel foglalkozzunk. Ennek az útnak a következménye, hogyha valakin úrrá lesz a kilátástalanság és a reménytelenség, A vádaskodás, a rossz hiszeműség és az indítékok megítélése. Figyeljük meg, hogy ezen az úton járunk. Szerintem mindannyian voltunk már ezen az úton, nem? Vagy csak én voltam? Ti még nem? Nem tudom. Szerintem ezeket az utakat és csapdákat az ember bejárja ebben a földi életben. Csak kérdés, hogy tudunk-e ebből szabadulni, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát ilyen ez az élet, aztán valahogy kibekkeljük, amíg Jézus el nem jön. De Isten mást mond, azt mondja, hogy érvényesüljön az Isten uralma ebben az életben. A vádolás az ördög fegyvere. Azt olvassuk itt, hogy ő az, aki vádolja az atya fiakat, az embereket, és Isten pedig, Jézus pedig azt mondja, hogy dorgáljon meg tégedet az Úr. Valóban szennyes a ruhája annak a főpapnak, ugye emlékezzünk vissza arra a történetre, emlékszünk rá, ugye? Szennyes a ruhája annak a főpapnak. És Jézus pedig azt mondja az Zakariás könyve 3. fejezetében, hogy de ez nem egy tűzből kikapott parázs. Hát nem olyan, hát most ilyen az ember. Sátán nem azért vádol, mintha ne tetszene neki az, hogy mi vétkezünk, hanem azért, mert gyűlöli Krisztust. Ő azt akarja, hogy vétkezzünk, és ő neki jó az, hogy mi vétkezünk, de aztán azt mondja, hogy igen, vétkezünk, mert Krisztus nem elég erős. Nem elég erős. Valójában azt akarja bemutatni, hogy ebben a nagy küzdelemben Istennek csak szavai vannak, neki csak vannak üres ígéretei, és semmit nem jelentenek azok. Akkor, amikor aztán vannak a nehéz helyzetek, akkor meg ott vagyunk ezekkel a nagy üres lózungokkal, és aztán nem segítenek ezek rajtunk. Ezt akarja Sátán, hogy mi ezt gondoljuk, így éljük meg a hitünket. Krisztus pedig az ő erejét, lényét, a Szent Lelkét adja nekünk, és azt mondja, hogy ha mi hisszük azt, hogy ő hatni tud ránk, hogy az életünket megváltoztatja, és ha mi azt akarjuk is, és nem csak dumálunk erről, akkor ez így lesz az életünkben. Ezt mondja nekünk Krisztus, hogy ez a hitnek a lényege. És éppen ezért Jézus a mi védőügyvédünk, és képviseli az ügyünket ebben a nagy perben. Jézus arra törekszik, hogy megmentsen, felmentsen bennünket, és kegyelmet adjon. Sátán pedig arra törekszik, hogy bemutassa a bűneinket. És itt nagyon fontos annak a kérdésnek a végiggondolása, hogy mi valójában ki mellett is küzdünk ebben az életben. Szeretnék néhány gondolatot felolvasni ebből a bizonyságtétel gyűjteményből. Először is az 5. bizonyságtétel kötetből, és ott a 619-es, 620-as oldalakról, azzal összefüggésben, hogy a mi atyán fiainak vádolója levettetett. Valljuk, hogy Isten törvényének őrei vagyunk. Állítjuk, hogy több világossággal rendelkezünk, és magasabb színvonalra törekszünk, mint bármelyik más nép a Földön. Hadd kérdezze meg, nem így van ez? Nem így szoktuk magunkról bizonyítványt kiállítani? Legyen hát tökéletesebb a jellemünk, és legyünk buzgóbbak, ugye egy furcsa következtetés, tehát hogy ne nagyobb szánk legyen, hanem az, hogy legyünk tökéletesebbek, és legyünk buzgóbbak. A legünnepélyesebb üzenetet bízták azokra, akik elfogadták a jelen igazság világosságát. Üzenet ránk bizatása történik. Istennek van egy üzenete, egy levele a világ lakosaihoz, és Isten ezt ezekre az emberekre ránk bízza. Ragyogjon a világosságunk messzire, ragyogja be a sötétségben veszteglők ösvényét. Fontos mondat, ugye? Mi ragyogjon? Az üzenet hangozzon, ezt mondja. Nem azt mondja. A világosságotok ragyogjon. Az, ahogyan ti az életetekben megtapasztaljátok Krisztusnak a megváltó hatalmát, ez fog ragyogni. Ez fogja a többi embernek az ösvényét is megvilágítani. A látható egyház tagjai és az Úr szőlőjének munkásai vagyunk. Ezért kövessünk el mindent, hogy a gyülekezetben megőrizzük a békét, az egyetértést és a szeretetet. Ugye nagyon logikus dolog. Hiszen hogyha Istennek van egy háza, van népe, és Isten üzenetet bíz ránk, Isten azt mondja, hogy ezzel az üzenettel érjünk el mindenkit, és ennek ez az üzenet úgy tud előre haladni, hogyha a bennünk lakozó Krisztus, ugye a napba öltözött asszony, emlékezzünk, innét indultunk, ez világítja meg a mi ösvényünket, ez fogja megvilágítani a többi embernek az ösvényét, akkor ez mit jelent, hogy a gyülekezetben lévő embereknek az egymás közti viszonyán dől el az, hogy tulajdonképpen az, amit ők vallanak, az szöveg vagy valóság. Igaz? Nagyon egyszerű dolog. És azt mondja, hogy kövessünk el mindent, hogy a gyülekezetben megőrizzük a békét, egyetértést és a szeretetet. Fontos dolog. Emlékezzünk Krisztus imájára, hogy mindannyian egyek legyenek, mint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És egy nagyon fontos mondat jön. A gyülekezet egysége meggyőzően bizonyítja, hogy Isten elküldte Jézust a világra, a világ megváltásáért. De ugye mennyire fontos, hogy azok, akik ti is itt együtt vagytok, és egy gyülekezetbe jártok, én nem tudom itt a helyi viszonyokat, hogy vannak, tehát én nyugodtan mondhatok bármit, mert a konkrét ismeretek hiány vagyok. Én most csak a bizonyságtételt olvasom, hogy a gyülekezet egysége meggyőzően bizonyítja, hogy Isten elküldte Jézust a világra, a világ megváltásáért. És kedves gyülekezet, nem azt mondja, hogy elsősorban az, hogy mi mit mondunk, hanem az, hogy mi milyenek vagyunk, hogy viszonyulunk egymáshoz. Ez dönti el azt, hogy az, amit mondunk, annak van hitele, mert különben a legnagyobb igazságokat, legfantasztikusabb dolgokat hirdetjük, és lehet az üzenetünk tiszta, semmit nem fog érni. De azt nem mondanám, semmit nem fog érni, néhány embert elér. De nem történik meg az, amit Isten mond, hogy az idők végén, mintha égen repülő angyalok hirdetnék az üzenetet, úgy fog majd az Isten üzenete, a hármas angyal üzenet eljutni mindenhova. Azt olvassuk, hogy ez akkor történik meg, amikor a gyülekezet tagjai megtérnek Istenhez, és ennek egy fontos jele az, hogy az egymáshoz való viszonyuk alapvetően átalakul, és ez lesz az, ami pedig a világot meg fogja győzni arról, hogy ez az üzenet, amit mondanak, ez hiteles. Mert a világot figyeljük meg, hogyha elkezdjük hirdetni az üzenetet. Az emberek nem azt fogják ám mondani, hogy nincs Isten. Nagyon kevesen vannak, akik így gondolkoznak ma már. Az ateizmus korszaka volt, egy kommunista időszak. Az emberek többsége azt mondja, hogy nem tudom, hogy van-e Isten, vagy nincs. Nem tudom. És te most mondasz nekem valamit, az vagy úgy van, vagy nem. Most én tegyem fel az életemet arra, mert te most mondtál valamit. Az, ami a világot meggyőzi, az az, hogyha a mi életünkben változások vannak, hogyha a mi gyülekezetünk az olyan, hogy ez tényleg azon keresztül az Isten dicsősége tud megnyilvánulni, hogyha megvalósul az a szeretet, az az egység, az a békesség, amiről Jézus beszél. Ez az, ami meggyőző lesz a világnak, és nem pedig önmagában a szó. Tehát a gyülekezet egysége meggyőzően bizonyítja, hogy Isten elküldte Jézust a világra, a világ megváltásáért. Olyan érv ez, amelyet a világiak sehogy sem tudnak megcáfolni. Sehogy sem. Többit lehet. Nem azért, mert igazuk van. De hogyha elmondjuk a szombatot, jönnek érvekkel a vasárnapra. Nem azért, mert igazuk van. De nem lehet erről mindenkit meggyőzni. De arról, hogyha az emberi szívek megváltoznak, és itt látják az adott településen belül, hogy igen, ezek az emberek ilyenek voltak, aztán jártak egyszer csak adventista gyülekezetbe, egy kicsit jobbak lettek, de hát azért még van mi javítani, és aztán ezek az emberek eljutnak egyszer csak egy magasabb szintre. És azt mondják, hogy igen, ezzel már el lehet gondolkozni, hogy mi is van itt? Mi is van itt? Nem az Isten van itt jelen? Azért dolgozik a sátán szüntelenül az egység, az egyetértés megbontásán, hogy a hitetlenek, akik tanulja a marakodásnak, szakadásoknak és belvillongásoknak a hitvalló keresztények soraiban, megundorodjanak a vallástól és megszilárduljanak elvetemültségükben. Az igazságvallói megbestelenítik Istent, ha nem értenek egyet és ha egymás ellenségei. A sátán a testvérek legfőbb vádolója, és aki követi őt testvéreink vádolásában, az mind az ő szolgálatába szegődött. Ugye azt olvastuk, hogy sátán azért jött, hogy vádolja. És akkor, hogyha mi is elkezdjük egymást vádolni, akkor kinek az oldalára állunk a perben? Sátán oldalára állunk. Krisztus oldalára álljunk. Tehát akkor, hogyha arról van szó, hogy testvéreink bajban vannak, Krisztus oldalára álljunk, ne a sátán oldalára. Ebben a nagy küzdelemben. Egy pár percet szeretnék tőletek kérni, jó? Mert még van egy-két dolog, amit szeretnék mondani, bár látom, hogy az időnk már valójában lejárt. Itt az egy döntő dolog, és erről szól ez a bizonyságtétel is, hogy ne a saját hajlamaink szerint vegyünk részt a nagy küzdelemben. Tehát ez a nagy küzdelem itt zajlik. Nekünk vannak belső hajlamaink. A belső hajlamaink minket általában arra indítanak, hogy egymásnak feszüljünk, arra indítanak bennünket, hogy védekezzünk, támadjunk, és arra indítanak bennünket, hogy úgy emberekről mindenféle dolgokat elkezdjünk gondolni, megképzelni. Kutassuk az írásokat ezzel szemben, és így forduljunk Istenhez, mert különben küzdünk, de nem az Isten oldalán, és sátán eszközei leszünk, ha nem akarjuk akkor is. 11. vers így hangzik, és ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételük beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ugye győzni kellett, de milyen győzelem ez? Itt szeretnék még egy idézetet olvasni egy bekezdés erejéig. Itt ezt olvashatjuk Ellen White-nak egy 1886-ban írott levelében. Sátán azért tesz csodákat, hogy félrevezessen. Legyőzhetetlennek fogja hirdetni hatalmát, úgy tűnhet, hogy a gyülekezet már-már elesik, mégsem esik el, hanem megmarad. Miközben a Sionban levő bűnösöket kirostálja az Úr, mint a polyvát elválasztja az értékes gabonától. Borzalmas megpróbáltatás ez, mégis meg kell történnie. De a gyülekezet, amiről itt beszél ez a bizonyságtétel, az orostálás. És ez az idő, ez nehéz olyat kimondani, hogy most van, vagy nem tudom, de mindenképpen ebben a történelmi korszakban vagyunk, amikor ennek itt az ideje. És azt olvassuk, hogy amikor úgy tűnik, amikor elkezdünk lelkileg gondolkozni, és úgy tűnik, hogy hát azért vannak gondok, és úgy gondoljuk, hogy ezzel már nem is lehet mit kezdeni, azt olvassuk a bizonyságtételben, hogy úgy tűnhet, hogy a gyülekezet már-már elesik, mégsem esik el, hanem megmarad. Nem kérdés. Isten erről bizonyságot tett. És miközben a Sionban levő bűnösöket kirostálja az Úr, tehát a rostálásnak a végeredménye az lesz, hogy a gyülekezetből kihullanak azok, akik nem odavalók, miközben a Sionban levő bűnösöket kirostálja az Úr, mint a polyvát, elválasztja az értékes gabonától, borzalmas megpróbáltatás, ez mégis meg kell történnie. Aki a bárány vére és szavának bizonyságtétele által folyamatosan győzelmet arat, csak is azokat találja majd hűségeseknek és igazaknak, akiken nincs semmi szeplő, a bűn semmi foltja, akik szájában nem találtatott álnokság. A maradék, amely az igazság iránti engedelmesség által megtisztította a lelkét, erőt merít a súlyos próbákból, és a környező hitehagyás között a szentség szépségét láttatja meg. Kedves gyülekezet, mit csináljatok akkor, hogyha ti magatok úgy élitek meg a hiteteket, hogy közeledtek Istenhez, és a körülöttetek levő gyülekezet pedig nem? Mert ilyen élményeink is lehetnek. És itt azt olvassuk, hogy ebben az esetben nem jó az, hogyha az ember elkezd vádaskodni, és mindenkit okolni az élmény, nem tudunk magasabb lelki szintre jutni, hanem azt olvassuk, hogy a környező hiteagyás közepette a maradék a szentség szépségét láthatja meg. Ez az, ami azt jelenti, hogy Isten van a háttérben, és nem csak ilyen emberi dolgaink vannak, ami éppen valami vallásos szöveggel írunk körbe, hanem arról van szó, hogy ha az Isten indít bennünket, akkor Isten a szentség szépségét fogja megláttatni. Azt olvassuk ebben a gondolatban, hogy ugye hogy mi által lesz miénk a győzelem? Egyrészt azt olvassuk, hogy a bárány vére által, ez volt az első fontos dolog, ugye erről szólt a Biblia tanulmányunk is délelőtt során, a bárány vére által, és szavának bizonyságtétele által. És az, hogy az ige számunkra Isten bizonyságtételévé válik. 12. versben ezt olvassuk, annak okáért örüljetek egek és, akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállt az ördög ti hozzátok, hogy nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Az ördög mindent bevet, hogy nyerjen, és egyedül Krisztus lehet a menedék, és csak az nem fog elbukni, aki Krisztusban van elrejtve. Sátán tudja, hogy kevés ideje van, és ezért borzasztóan aktív. Nem lehet elérdekélnünk, mert itt az időknek a vége van. És a saját lelkünknek is készen kell állnia, mert emberek sokasága nem hallott még erről az üzenetről, és ezek a versek arra hívnak fel minket, az egész fejezet, van egy nagy küzdelem ördög között, Isten között. És azt mondja nekünk Isten, hogy álljunk bele ebbe a küzdelembe, ne nézzük. Álljunk bele ebbe a küzdelembe, és foglaljunk állást, Isten mellett, foglaljuk el a magunk helyét Krisztus mellett, és küzdjünk ebben a küzdelemben, ne egymással, ne emberekkel, hanem ebben a nagy küzdelemben vegyünk részt, sátán és ördög és Isten között, az Isten oldalán. Ugye a modern világban van az a probléma, hogy az emberek általában döntésképtelenek. Tehát az, hogy még ezt várjuk meg, mégis akkor olyan halogatva húzzuk, halasztjuk a dolgokat. És aztán Isten meg azt mondja, hogy ha mi ő benne bízunk, ha őt tartjuk a megváltónknak, és ha látjuk azt, hogy ezen a földön zajlik ez a küzdelem, akkor legyünk harcosok, és legyünk katonák, és ne csak azt mondjuk, hogy majd, ha ez megtörténik, majd, ha az, hanem álljunk bele ebbe a küzdelembe, és ne sodródóként éljük meg az életünket a gyülekezet tagjaiként, hanem Isten oldalára állva, Istent megragadva és belekapaszkodva éljük. Azt olvassuk a bizonyságtételekben, és egy érdekes arány mutat be itt nekünk, hogy 20 részét sem végeztük el annak a munkának, amit a saját megváltásunkért és embertársaink megváltásáért kellene végezni. És azt ajánlják nekünk a bizonyságtételek és a Szentírás is, hogy rázzuk le magunkról ezt a fásult bénultságot, és keressük meg Istent, és forduljunk felé. Sátán pedig mindeközben ezer dologgal akarja lekötni a figyelmünket, mert az idők közel vannak. 13. versben ezt olvassuk, hogy mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Ugye ki ellen fordul a sátán? Tessék? Az egyház ellen. Sátán az egyház ellen fordul. Sátánnak ez a fő támadási területe. Üldözi az egyházat, üldözi a kibontakozó kereszténységet, ugye egészen addig, míg nem elüldözi őt a pusztába, és szinte teljesen kiírtja. Megtörténik a konstantini fordulat. 14. versben ezt olvassuk, adatott az asszonynak 2 nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyébe. Emberek által nem lakott helyekre kellett menekülniük. Piemont hegyeibe, valdensek, hugenották, lollardok, husziták jutnak az eszünkbe, akik ez alatt az 1260 év alatt próbálták a hitet több-kevesebb sikerrel megtartani, megőrizni. Ebben az időben a menekülés és a bujdoklás volt a sorsa Isten népének. És aztán olvassuk a 15. versben, és bocsátotta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. Vizet bocsát utána. A víz minek a jelképe a Bibliában? Itt konkrétan üldözés, de emlékszünk rá, amikor konkrét azonosítás van Jelenések könyvében? Népek, igen. Tehát, hogy az embereket arra indítja, hogy ők legyenek azok, akik majd az Isten egyházát üldözik. Tehát itt egyszerűen nem arról volt szó a középkorban, amiközben mindenki amúgy hívő lett volna, csak úgy titokban volt az, és aztán ugye, akik ezt meg is vallották, azoknak menekülni kellett. Nem, hanem az emberek maguk is ezeket a valódi hívő embereket kivetették maguk közül, és üldözték őket, és arra indította az ördög az embereket, hogy elárulják a többieket, és ők maguk is üldözők legyenek. És itt történt, és aztán ezzel az üldözéssel foglalkozik a 15. vers. Majd a 16. versben azt olvassuk, hogy segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából kibocsátott. Hogy lett egy föld, ugye ami más, mint a víz, ugye a víz az, ahol sok ember van, a föld az pedig értelemszerűen, ahol kevés, ahol a víz nem jut el. Tehát elmenekültek ezek az emberek egy olyan területre, Észak-Amerikába, ahova nem jutott utánuk ez a sok gyűlölködő ember és ez az üldözés, és ott az Észak-Amerikai Egyesült Államokban egy új világot tudtak megalapítani a protestánsok, amely más elveken épült fel, mint a középkori Európa, amin fölépült. 17. versben ezt olvassuk, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Megharagudott a sárkány az asszonyra, megharagudott rá, haragszik. Tehát az is ördög... Tessék?
Mondom, még hányszor.
Igen. Haragszik, gyűlöli őt. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzon. És azt mondja, hogy a magvának, pontos fordítás szerint, a magvának maradékával szemben kialakul egy maradék. Itt Észak-Amerikai Egyesült Államokban kialakul egy maradék. Ugye láttuk, mikor jár le az 1260 év, 1798-ban láttuk a jelek, mikor érvényesülnek. Az 1830-as években volt az utolsó jel, ami a végidő közeledését jelenti. Ekkor alakult ki először Európában kisebb mértékben, majd nagyobb mértékben Észak-Amerikában az advent mozgalom, amikor Krisztus második eljövetelét várták az emberek. És erre volt jellemző az, hogy ugye a magvának a maradéka, tehát átköltöztek a protestánsok Észak-Amerikába, és abból egy szűk szelet volt az, amelyikre jellemzővé vált az, hogy Isten parancsolatait megőrzik, tehát hogy ők azok, akik felismerik azt, hogy az Istennek a törvénye az változhatatlan, és ebben csak emberi okoskodások tettek változást. Felismerik azt, például már az 1844-es csalódás után több évvel, hogy a negyedik parancsolat is érvényben van, és az sem helyezte az Isten hatályon kívül. Összeáll nekik teljes mértékben a kép. Szépen kibontakozik egy nagyon stabil tanítás rendszer. Rádöbbennek arra, hogy mi is az Isten akarata, mi is az Isten igéje, és az a sok tanítás, amely az évszázadok alatt semmivé vált gyakorlatilag Róma kezében, ez a tanítás ebben a szabad világban egyértelművé válik, emberek kikutatják az írásoknak a legdöntőbb tanításait, és ezzel a tanítással állnak aztán a világ elé, és azt mondják, hogy az Isten parancsolatai érvényesek, ez az egyik jellemzője ennek a népnek, majd pedig az, hogy náluk van Jézus Krisztus bizonságtétele. Ugye Jézus Krisztus bizonyságtétele Jelenések könyve 19. fejezete 10. verse szerint a prófétaság lelki adományát jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a maradék népnek a körében nyilvánítja meg Isten ismét a prófétai szolgálatot, amelyet Ellen White életén és szolgálatán keresztül láthatunk megvalósultnak. Tehát erre a népre az jellemző, hogy Észak-Amerikában az 1830-as években kezd el kialakulni, Isten törvényére, Isten parancsolataira fektetik a hangsúlyt, ezt tudják megérteni, hogy ezzel mi is a helyzet, és ehhez a néphez Isten prófétát küld, akin keresztül aktuális üzenetekkel is megérinti őket. Ez az a nép, ez az az egyház, amelyet Isten a végidőben elhívott, és ez az, amelyet Isten azzal bízott meg, hogy a végidőben hirdesse az evangéliumot minden embernek szerte a világon. És akkor, amikor pedig azt látjuk, hogy igen, Istennek ismét van egy népe. Ismét van egy népe, az Észak-Amerikában ez kialakul, és arra szólít fel korábban, hogy menjünk bele ebbe a küzdelembe, és ne csak álljunk és nézelődjünk, akkor az ördögről azt látjuk, hogy ő megharagszik, majd nem elég, hogy megharagszik, hanem a 18. versben mit olvasunk, hogy mit tesz? Odaáll a tenger fövenyére, odaáll a tengerpartra, és azt mondja, hogy na, te azt hitted, hogy most megmenekülsz, most itt vagyok, és itt fogunk küzdeni. És ez az a küzdelem, aminek az idejében mi élünk. Amikor az ördög támad, Istennek van akarata, van célja, hogyan zajlik ez a küzdelem? Erről szól Jelenések könyvének a további része. Sok idő kellene ahhoz nyilván, hogy végigmenjünk Jelenések könyvén. De lehet, hogy délután még egy kicsit folytatjuk, hogyha van hozzá kedvetek. Hogy nézzük meg, hogy milyen szereplői vannak a végidőben Isten ennek a nagy küzdelemnek. Mert láttuk azt, hogy a végidőben Isten kialakít egy egyházat, elindít, majd aztán Sátán megjelenik a porondon szintén, és őnek is vannak instrumentumai, vannak eszközei. Nézzük meg majd délután, hogy hogyan zajlik ez a küzdelem. És azt láthatjuk Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy igen, egy nagy küzdelem időszakában élünk. Egy olyan küzdelem időszakában, ami már nem a mennyben zajlik, hanem itt a földön, és miközben mi a sorsunkat úgy éljük meg, hogy most mint ahogyan ugye talán most hirtelen József Attilának az a verse jutott eszembe, van az idézet, hogy enni, inni, hálni, halni, tehát hogy az emberek körülbelül ezekben a dimenziókban élik ugye az életüket, és hogyha tényleg ebből nem törünk ki, és nem állunk bele a valóságba, tehát abban a nagy küzdelemben, ami Isten és a Sátán között zajlik, akkor bizony mi is ebben fogunk szépen így felfoszlani, és ezzel szemben Isten azt mondja, hogy álljunk oda, ő mellé, küzdjük meg ezt a küzdelmet ő mellette, sajátítsuk el őtőle, hogy mi az ő akarata. Ez nem fog menni ám az emberi gondolkodás szerint. Az emberi gondolkodásunk más eszközökre indítana bennünket, és más megoldásokra. Istennek azonban van üzenete, van szava az írásokon keresztül, és az írásokon túl Isten még, ha úgy tetszik, még ilyen mikroszkópikus felnagyításban is közli velünk a bizonyságtételeken keresztül azokat a tanácsokat, amelyeket amúgy megérthetnénk az írásból is, hogyha őszinte és becsületes szívvel tanulmányoznánk, de mivel nem erről van szó, ezért alázattal nekünk a bizonyságtételekhez is fordulnunk kell, és onnét is tanácsokat kell elfogadnunk, hogy az igét jobban megértsük. Segítsen meg minket a jó Isten abban, hogy az életünk olyan legyen, hogy ebben a nagy küzdelemben az Isten oldalán részt vegyünk, és mi is azok között legyünk, akik az emberek között majd megdicsőítik Istent. Amen.
Jó Istenünk, mennyei Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy mi a földi életnek ebben a végső szakaszában nem csak úgy a magunk gondolatai szerint élhetünk, és aztán bizonytalankodva kereshetjük az utat, hanem a Te igédben kinyilatkoztatás van, amely számunkra is irányt mutat, amely a mi szemléletünket is tereli, és ha mi rád helyezzük a bizalmunkat, akkor ez útba is igazít bennünket, és meghatározza az életünket, sorsunkat. Könyörgünk Istenünk, segíts bennünket, hogy az életünkben, amikor Te elhívsz minket arra, hogy vegyünk részt abban a küzdelemben, amely itt a Földön zajlik Te közted és az ördög között, hogy mi akkor ne a kifogásokat keressük, és ne azt akarjuk megmagyarázni, hogy mi miért más csinálunk, mint amit Te mondani szeretnél nekünk, hanem segíts minket, hogy engedelmes gyermekeid legyünk, és hűségesek legyünk hozzád, és tudjunk olyan módon élni, és tőled olyan módon való függésbe, lelki függésbe jutni, hogy ezen keresztül a Te világosságod úgy tudjon ebbe a világba behatolni, mintha napba öltözött asszonyokként élne a gyülekezetünk. Add meg Istenünk, kérünk, hogy olyan módon tudjunk rátámaszkodni, és olyan módon tudjon az életünk megváltozni, hogy az önmagában is tudja hirdetni a Te dicsőséget, annak révén is, hogy egymással is békében, szeretetben, egyetértésben tudunk lenni. Könyörgünk Istenünk, légy velünk, hiszen ez a világ tele van viszállyal és egyenetlenséggel. Add meg, kérünk, hogy mi olyan emberek legyünk, akik neked rendeljük alá magunkat, és békében, szeretetben, egyetértésben veszünk részt abban a küzdelemben, amelyet ellened kezdett az ördög, és adj nekünk, kérünk Istenünk erőt, hogy meglássuk ebben a mi helyünket, és meglássuk azt, hogy mi ebben a mi teendőnk, feladatunk, és nehogy a legjobb szándéktól vezéreltetve esetleg ebből kimaradjunk, vagy éppen rossz oldalon vegyünk részt. Könyörgünk Istenünk, légy velünk, és óvd a mi életünket, segíts minket, hogy a figyelmünk leginkább a Te fiadra és az ő áldozatára helyeződjön, és higgyünk abban, hogy ez számunkra is elérhető, megvalósítható, hogy a mi életünkben is ez valósággá válik. Krisztus nevében jöttünk hozzád. Amen.